Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Nagyon jól néz ki a magyar zeneipar, legalábbis. Azt látjuk az adatokból. Magyarán, hogy hasít. 2018-as adatok jöttek ki.
Ez mit jelent? Jól keresnek a zenészek?
Oké, tehát megjelent a 2018-as Pro Art zeneipari jelentés, és nagyon jó kérdés volt ez, Balázs. Föl is tesszük Dr. Horváth Péternek, a Pro Art Szövetség a szerzői jogokért igazgatójának, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Friss magyar zenékkel induló jó reggelt kívánok mindenkinek!
Buongiorno, kedves Péter!
Oké.
Vagy John Borno.
Van John Borno, igen. Tehát, hogy keresnek a magyar zenészek? Biztos, hogy tehát a laikus zenehallgató, ugye, aki a legfontosabb, az egyik legfontosabb a zenészeknek szempontjából, úgy gondolja, hogy nagyon jól keresnek a zenészek. Míg maguk a zenészek, ugye erre már van egy az a percepció, hogy a lakosság mit gondol a zenészek sikereiről, meg anyagi bevételeiről, illetve vannak tényszerű adatok, ami ugye legjobban mérhető az jogdíjbevétel, illetve a kutatásunk kiterjedt arra is, hogy a zenészek mit gondolnak arról, hogy ők maguk, illetve egy hasonló műfajban tevékenykedő zenésztársuk mennyit kereshet egy jó vagy egy rossz évben, és hát amit a hallgatóság gondol, illetve a tények azért eléggé széttartóak ebből a szempontból. Mi a lakosság úgy gondolja, hogy egy átlagosan, vagy egy jó évben a zenészek azok 5 millió fölötti éves bevétel, 5 forint fölötti éves bevételre tesznek szert, addig ez a valóságban jóval kevesebb. Ugyanis a zenész szakma is sem csak az éppen legjobban, legkeresettebb és így a legtöbbet kereső zenészekből áll, hanem nagyon-nagyon sokan tevékenykednek, és ugye nem mindenkit látunk az zeneiparból, tehát a színpadokon megjelenő eladók mögött komoly stábok állnak, akik segítik a munkájukat és a sikereiket.
Oké, lépjünk egy picit hátrébb, és nézzük meg a jelentésben, ugye globálisan is vizsgáltátok azt, hogy mi történik a hangfelvétel iparággal például, és érdekes az, hogy én azt látom, hogy körülbelül a hangfelvétel kiadók globális bevételeinek alakulását tekintve, ugye a 2008-as szintet elértük ismét, ugye onnan indult egy csökkenő trend, de utána 2014-15 óta növekszik. A különbség az, hogy a fizikai és a digitális bevételekből teljesen átalakult ugye a kép, tehát sokkal nagyobb lett a digitális bevétel. Meg hát nőtt, úgy látom, a jogkezelés is.
Igen. Tehát sajnos ez a csökkenő tendencia az így a 2000-es évek elején elindult a globális hangfelvétel iparág bevétel kapcsán. De ami a lényeg, hogy mind a globális trendek, mind pedig a magyar számok azt mutatják, hogy most már egy lassú, de stabil növekedés indult el. És természetesen a fizikai és a digitális arányok megváltozása az a fogyasztói szokásoknak, a technológia fejlődésének tudható be. Tehát egyik iparág sem működhet úgy, hogy egy elszakad a fogyasztók igényeitől, és ezt hozza, hogy a digitális vált mindenhol az egyik legfontosabbá, de azt meg kell jegyezni, hogy ennek a profit termelő képessége, tehát ugye mindenhol vannak disztribúciós csatornák, adó kötelezettségek, mindenféle egyéb, de a fizikai hordozók eladásából származó bevételeknek az a része, ami effektíve megjelenik a zeneipar szereplőinél, azért mindig egy picivel magasabb, mint a digitális bevételekből keletkező, és ez is okozza azt a egyfajta átrendeződést, amit a bevételi struktúrákat jelenti, ami komoly átalakulásra kényszerítette, vagy kényszeríti a zeneipar szereplőit, és nem könnyíti meg az alkotóknak az életét.
Abszolút.
Nyilván ennek köszönhető az is, hogy az élő zeneiparág elkezdett szép dinamikusan emelkedni, ugye 16-ról 17-re például 16%-kal a top 100 turné bevétele.
Igen, és itt is az a prognózis, hogy, hogy a következő 3 évben a világtrend azt mutatja majd, hogy, hogy 30 milliárd dollár fölé emelkedhet a globális élőzeneiparágnak a bevétele, ami szintén ez a fogyasztói szokások átalakulása, tehát mennyire más, más élményt kívánnak és a hallgatók, a közönség, és mennyivel jobb showt tud kínálni mondjuk egy szuperprodukció, amire a világon mindenhol kíváncsiak a koncertrajongók. Tehát ez mind-mind ezzel jár, és ezért, és ugye a zenei bevétel is, tehát korábban még egy 2 évtizeddel ezelőtt a zeneipart a hangfelvételi parággal azonosították. Tehát ez volt a legnagyobb bevételi forrás, és ez már teljesen átalakult. Tehát a hangfelvétel és az élő zenei bevételekből származó bevételek az egész iparágat tekintve eléggé kiegyenlítettek lettek, sőt az élőzen átvette, az élőzeni bevételek nagyobbak lettek, mint a hangfelvétel iparágból származók, és ugye az is megjegyzendő itt, hogy ugye ez, a kutatásunk az igyekszik tényszerűen bemutatni a magyar zeneipar helyzetét, ez már a 3. átfogó kutatás, amit megjelentetünk, és természetesen azzal kezdjük a kutatás, hogy a globális trendeket bemutatjuk, és utána rátérünk a magyar specialitásokra. És az zeneipar kapcsán az elmondható, hogy a hangfelvételi iparágból, vagy hangfelvételi ágból származó bevételek, amelyek nagyon jól mértek, pontos adatszolgáltatásokon alapszik, míg az élőzenei ág részben pontosan mérhető, de részben becslésekkel kell kiegészíteni, uh-huh. hogy egy teljes átfogó képet kapjunk.
Oké, tehát magyarán azért van itt még zsebbe fizetés is sok helyen.
Nem csak erre gondolok, tehát itt ugye nagyon nehéz meghúzni azt a határt is, hogy, és a következő kutatásunk bízunk benne, hogy tovább tudunk lépni majd abban, hogy ez most nagyon-nagyon szűken a nagyon szűken vett zeneipar bevételeit méri ez a kutatás, míg ezt lehet szélesíteni. Tehát ugye mondjuk egy sikeres fesztivál a zenéért mennek oda a látogatók, tehát ez a legfontosabb, és ez a kulcsmomentuma. Viszont ott költenek egyéb szórakozásra, uh-huh. esznek, isznak, ez a minimális, és mellette még, amikor oda utaznak, ott szállásra költenek, tehát ennek mindig van tovább gyűrűző hatása. Aki ott dolgozik, természetesen ő is GDP-t termel, és nem csak a színpadokon, színpad mellett dolgozó zeneiparhoz szorosan kötődő élő munkáról van például szó. Tehát nagyon-nagyon szélesre lehet húzni, mi ezt most nagyon szűken határoztuk meg. Tehát itt most a becslések, és ugye nem minden pontosan riportolva, és bízom benne, hogy egyre kevésbé működik Magyarországon ez a zsebből zsebbe verzió. Tehát, hogy ez az iparág növekedéséhez és fejlődéséhez mindenképpen ez is hozzátartozik.
Egy dolgot világíts meg nekem, légy szíves, mert az nézegettem itt a statisztikákat, amiket összegyűjtöttetek, és azt látom, hogy a globális hangfelvétel iparágnál, illetve a magyar hangfelvétel iparágnál óriási különbség van a jogkezelési díjaknak az arányában. Sokkal nagyobb arányban jelenik meg ez a magyar bevételekben. Hogy ez miért alakulhatott így?
Ugye a Magyarországon a közös jogkezelés, mint intézmény, abszolút a világ első között volt, több mint 100 éves múltra tekint vissza, tehát komoly hagyományai vannak, és a komoly hagyományok azt is jelentik, hogy egy nagyon jól működő rendszer áll mögötte, amit a háború előtt, a háború után, és azóta is nagyon jól működik, és egy nagyon fontos, stabil bevételi forrása a magyar alkotóközösségnek, magyar zenei alkotóközösségnek. Míg a világon, és ha megnézzük azt, hogy hangfelvételek származó bevételek azok hogy néznek ki, a világ másik táján azok sokkal komolyabb bevételt jelentenek. Itt fogyasztói szokásokról, vásárlóerről és mindenféle összetett dolgok állnak emögött, de itt a kialakult struktúra és a nagyon jól működő jogérvényesítésnek tudható be, ami nagyon-nagyon fontos az alkotók számára. Tehát az, ami mondjuk Japánban jóval kevesebb, az azért van, mert a japánok azok rengeteg zenét vásárolnak, míg nálunk nagyon sok zenét fogyasztanak az emberek, ami mind a kettő nagyon jó, mind a kettő másként működik. Uh-huh. Tehát nálunk a felmérésünkben, kutatásunkban az is szerepel, hogy a magyar közönségnek mennyire fontos az, hogy ha bemegy egy étterembe, egy kiskereskedelmi üzletbe, ott zene szól vagy sem, és ez mind-mind számít nekik. Tehát, hogy körül lesz, tehát ahogy megyünk, sérülünk a városban, végezzük a saját dolgunkat, akkor reggel, nagyon sokan reggel már zenével indítanak, sokan hallgatnak még rádiót, bár itt is a Video Kid, a Radio Star, az már látszik, hogy a YouTube kezdi átvenni itt is a vezető szerepet a primer szokások kapcsán is. Tehát mindenhol fontos az, hogy zene vesz minket körül, és ez a zene ugye egy értékláncnak az eredménye. Az értékláncban az résztvevők, abban az esetben, hogyha valaki nem közvetlenül fizet a zenéért, már pedig ugye sokkal több zenét hallgatunk, mint vásárolunk, akkor valahogyan az alkotókhoz vissza kell jut ez az értékláncba, bele kell tenni azt a pénzt, amiből az egész működhet, és itt van jelentőség annak, hogy hol mennyire jól működik ez a jogérvényesítés, hogy az alkotók hozzájussanak a jussukhoz.
Akkor utolsó ez jól működik. Kérdésként, Péter, mert nagyon elszállt az időnk is, hogy hallgató írt, vendéglátósként az Artisius nem a barátja, én azt vettem le az üzenetéből, hogy ti pontosan mit csináltok a ProArt, és kik vagytok?
ProArt szövetség a szerzőjogokért, 5 közös jogkezelő alapította a ProArtot 2004-ben, 2005 tavasza óta működünk, és a 2 fontos feladatunk van, az egyik a jogérvényesítés, tehát abban segítséget nyújtani, és itt a durva bűnügyi, tehát bűnözőként működő kalózhálózatok elleni fellépés koordinálásában, tehát mint civil szervezet mi nem sokat tudunk tenni, viszont a hatóságoknak az érzékenységét azért igyekszünk felkelteni. És a másik ugyanilyen fontos, vagy talán még fontosabb, tehát hosszú távon a legfontosabb a felvilágosítás. Ami a közönséget arra buzdítjuk, hogy legális forrásból jussanak hozzá az általuk áhított zenéhez, filmhez, képzőművészeti alkotások, fotókhoz, mindenféléhez, tehát hogy ez az értéklánc az valóban működőképes legyen, valamint a felvilágosításhoz az is hozzátartozik, hogy a döntéshozókat, az állam által működtetett jogérvényesítő szerveknél dolgozókat is felvilágosítjuk arról, hogy a szerzői jog, a szerzői jogsértés az komoly problémát jelent, és a szerzőjog ez egy nagyon fontos intézmény, amely az egész társadalom érdekét szolgálja, és az sem elhanyagolható, többek között a jelentésünk is ezt azért szolgálja, hogy amikor egy politikai döntéshozónak számukra van szüksége ahhoz, hogy átlásson folyamatokat, akkor ezek is rendelkezésre álljanak, és a magyar GDP-nek kb. 7%-át a szerzőjoghoz köthető iparágak termelik ki. És ez egy nagyon fontos szám. Foglalkoztatásban a harmadik, negyedik legfontosabb és legnagyobb foglalkoztató a szerzőjoghoz köthető iparágak.
Oké, Péter.
Nagyon jelentős dolog.
Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ismét. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Köszönjük szépen.
Szia. Dr. Horváth Péter, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatója volt a beszélgető partnerünk. Egy hallgató írja, hogy fenyegetik és sarcolják a kis kávézókat 30-40 ezer forintra, egy fillért nem adnak vissza belőle a valós zeneszerzőknek. Nem is tudnának, hiszen fogalmuk sincs, hogy ott mi szól, gagyi bőrkabátba jönnek és fenyegetőznek. Nem kell tudniuk. Tehát ez pont, tehát erre megvan az a
mi módszer. Mi gagyi bőrkabátba?
Az mindegy, igen. Hogy, majd egyszer megint átvesszük, már beszéltünk erről, hogy működik például az Artisius, ugye a memóriakártyák, a CD-ken is egy fix összeg jön. Megvan az a metódus, hogy ki hogy kap abból egy ilyen általányszerű pénzt. Nem kell tudnia, hogy mi szól a kávézóba, tehát ez úgy van kitalálva. Viszont az a díj az jogos lehet, hiszen a nagy közönséget és a kávézó forgalmát is lendítheti.
Én azt gondolom, hogy érdemes átolvasni a tanulmányt, mert nagyon sok jó grafikon van benne. A zeneipar.info oldalon megtalálható a teljes ProArt jelentés, és le is tölthető akár PDF-ben, teljesen át lehet nézni. Például az értékláncot, amiről Péter beszélt az imént.